Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Sok különböző helyzetben elhangzik az a mondás, hogy meg kell tudjuk védeni magunkat. Ez igaz az online térre is, hiszen itt számos nem kívánatos dologgal lehet találkozni. Szülőként pedig nem csak magunkra, hanem a gyermekeinkre is oda kell figyeljünk, de egyáltalán tudjuk, hogy mit csinálnak a fiatalok az interneten és a különböző közösségi médiás felületeken? Képesek lennénk felnőttként utánozni, majmolni őket? És egyáltalán mit szabad megengednünk nekik? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai digitális világban. Tartsanak velünk! Témánk a digitális önvédelem. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Nagy szeretettel köszöntöm Pölt Ákos, digitális önvédelem szakértőt a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok!
Kezdjük a számokkal. Hogyan kapcsolódnak egymáshoz a gazdasági mutatók és a digitális önvédelem?
Ismerős lehet talán hallgatók számára, némelyeknek a Big Tech kifejezés fogalom. Ez gyakorlatilag azokat a cégeket takarja, akik a legjövedelmezőbb, a legnagyobb közösségi portálokat birtokolják. Olyan cégekről beszélünk, hogy Amazon, Apple, Microsoft, vagy éppen a Meta, ami ugye birtokolja Facebookot, a WhatsAppot, az Instagramot, vagy éppen az Alphabet, ami például a Google-nak a tulajdonosa és a YouTube-nak a tulajdonosa. Ezek olyan nagy cégek, akik éves szinten termelnek 900 milliárd dollárt árbevételként. Ez a 900 milliárd dollár, ez, hogy el lehessen helyezni, ezzel, hogyha ők ország lennének ez az öt cég, akkor a 18. legerősebb ország lenne a világon. De hogyha csak önmagában azt nézzük, hogy például egy Apple a telefoneladásaiból 280 milliárd dollárt termel egy évben, az több, mint a román GDP. Tehát iszonyatosan nagy bevételekről, gazdasági profitról beszélünk, óriási potenciálról, ami ezeknél a cégeknél van lobbyerőben és tevékenységben.
Összehasonlítható a digitális önvédelemre való felkészülés és a katonák kiképzése?
A digitális önvédelem maga, ez a kifejezést, ezt én hoztam létre erre a projektre, ami kimondottan két területnek az egybe olvasztásából jött létre. Az egyik ez a gazdasági marketing szemlélet, amit én nagyon sokáig csináltam, különböző nagy cégeknek, közösségi médiakampányok, ugye ilyen brandkampányok, termékeknek a népszerűsítése az online térben, különböző kampányokon keresztül. Tehát ebből az ember átlátja azt, hogy hogy működik ez a gazdasági világ, az ügynökségi világ, ezek a termékek mögött, hogy céloznak meg, ugye targetálnak bizonyos célcsoportokat termékekkel, hogy találják meg őket, milyen üzenetekkel jönnek feléjük, ez az egyik vonal. A másik vonal meg, ugye ami az önvédelemből jön, a katonai önvédelem, tehát én több mint 15 éve oktatok kimondottan katonai közelharcot, és annak is inkább a mentális kondicionálás részét, ami nagyjából azt jelenti, hogy egy adott stressz helyzetben miként tud az ember működőképes maradni, és miként tud egy veszélyhelyzetben valós megoldások operálni a pánikreakció helyett. És ezt a kettőnek az ötvözeteiből jött létre a digitális önvédelem projekt, ami kimondottan arról szól, hogy a különböző korosztályok a gyerekeknél, tehát legyen szó általános iskoláról, középiskoláról, vagy fiatal felnőttekről, egyetemistákról, miként képesek mondjuk felismerni ezeket a helyzeteket, veszélyszituációkat az online térben, és hogyan tudnak olyan készségszintű tudást szerezni, amivel valójában meg tudják hatékonyan védeni magukat az online térben. Ugyanis, ugye ami régen a probléma probléma volt a gyerekeknél mondjuk, hogy egy sötét parkon átmegy, és akkor a mutogató szatír, ugye a régi időben, az most már a profil mögé bújt 50 éves férfi, aki mondjuk kiadja magát egy fiatal gyereknek, és akkor megpróbál egy ilyen kamu profil mögött fiatal lányokkal ismerettséget szerezni például. Az egyik ilyen probléma, ezt úgy hívják, hogy grooming. Tehát most már ugye ezek a veszélyek, amik régen a való életben a fizikai önvédelmet igényelték, most már áttértek a digitális térben, és egyfajta digitális önvédelmet igényelnek.
Ha már szóba került a katonaság, akkor ne feledkezzünk el a különböző számítógépes vagy konzolokra tervezett játékokról sem.
Számomra ez egyik legfontosabb terület, és mondhatom úgy, hogy talán a személyesen is ezt kutatom a leginkább, és ebben az oktatásnak egy fontos része. Nagyon kevesen tudják, hogy a legújabb technológiák mellett a katonaságtól a legjobb oktatási módszertanok, a legújabb oktatási módszertanok jönnek. Nagyon egyszerűnek az oka. A katonaság nem egy elit osztagos katonát kiképeznek, akkor nagyon rövid idő alatt egy nagyon komoly, készségszintű tudást kell adniuk, vagy kapniuk igazából ezeknek a katonáknak, és ugye ez egy nagyon komplex és nagyon komoly oktatási módszerre van szükség, hogy ezt meg tudják tenni. Ennek része a különböző mentális kondicionálások, konkrétan a katonaságnál mondjuk arra, hogy képes legyen lelőni az ellenséget, mikor találkozik vele, ne hezitáljon, automatikus, reflexzerű reakciói legyenek, és ennek egy szerves része az ilyen különböző szimulációs drillek, tehát ki lát mondjuk, aki néz különböző filmeket, azzal szoktunk találkozni azért rendőrségi alkalmazásban is, mondjuk egy FBI-ról szóló filmeket látunk, és akkor a taktikai házba mennek szobáról szobára, és akkor a megfelelő célpontot kell eltalálniuk, automatikusan pontokat gyűjtenek. Na most ugyanezt a módszertant vették át az ilyen lövöldözős játékok, mivel nagy részt egyébként fiúk játszanak, ilyen az egyik legnépszerűbb ebből a GTA 5 például, ahol ténylegesen ugyanezzel a módszertannal különböző feladatokat kell teljesíteni, csak éppen itt legtöbbször az van, hogy mondjuk egy gangster vagy, és akkor a konkurens csapatot ki kell nyírni, és akkor végre kell hajtani, el kell foglalni, el kell venni a pénzüket, vagy a drogot, és akkor ilyen különböző küldetéseket kell végrehajtani, és ugyanezzel a módszert annal teszik, hogy igazából egy ilyen szimulációs drillel a gyerekek folyamatosan ezzel játszanak, ezt gyakorolják. A probléma ezzel, hogy míg pavlovi reflexet azt mindenki tanulmányaiból ismeri nagyjából, amikor a csengő megszólalt, és akkor a kutya kapott ételt, tehát a kutya összekötötte a csengőt az étellel, egy jó érzéssel, neki a csengő azt jelentette, hogy mindjárt jól fog lakni. Itt az történik, hogy a gyerekek mondjuk leülnek, és játszanak egy ilyen játékot, és a brutalitás, az erőszak, a vér, a halálhörgés az összekötődik azzal, hogy jól érzik magukat, pizzát rendelnek, kólát isznak, nevetgélnek, szórakoznak. Automatikusan egyfajta pavlovi reflexként összekötődik ez a két dolog, és nekik az lesz a kondicionálásuk, hogy nincs semmi baj ezzel, hogy valakiből fröcsög a vér mondjuk.
Térjünk vissza a digitális önvédelemre. Meglátása szerint kiket kell védeni az online térben?
Igazából itt szinte mindenkit. Tehát a média nagyon a tinédzser korosztályt súlykolja, ami való igaz egyébként, mert hogy a legveszélyeztetettebb korosztály a nyitottsága révén, az életkori sajátosságai, a fejlődése révén, az a tini korosztály, ez a 10-16 éves, 10-17 éves korosztály. Tehát ők, akikre nagyon koncentráltan kell figyelni. De ugye tinédzserből egy idő után fiatal felnőtt lesz egyetem. Nem változik meg egyik pillanatról a másikra a tudás szintje. Hát azt tapasztaljuk, hogy mondjuk a fiatal felnőtteknél is, akik nem sokára gyereket fognak vállalni, ott is szükség van erre a fajta tudás vagy ismeret szélesítésre. Ez mondjuk egy ilyen alapkorosztály, akikről beszélünk. A másik oldalról viszont a szülőknél azt látjuk, hogy a szülőknél is nagyon fontos, hogy ezek az ismeretek meglegyenek, ugyanis a szülőknek például a legnagyobb problémája, azon kívül, hogy mondjuk munkai zaklatás is egy élő létező dolog, ez egy teljesen különálló téma, de hogy a szülőknek a legtöbbször az a problémája, hogy le kéne ülni a gyerekkel beszélni, hogy biztonságba tudhassa, tanácsokkal ellássa, tehát a digitális világban ott mozog a gyerek, amiről a szülőnek nincsen nagyon fogalma, de le szeretne ülni, szeretne a gyerekkel beszélni, mert szeretné biztonságba tudni. És akkor jönnek a problémák, hogy leülünk a gyerekkel, és akkor nem tudunk neki mit mondani. Tehát vigyázz magadra, ne csinálj butaságot, tényleg csak olyanokat jelöl vissza, akit ismersz, és akkor jönnek ezek a frázisok, amiket a szülők elpuffogtatnak, a gyerek forgatja a szemét, és nincsen hatása. Tehát a szülőknek azért kell egy ismeretszélesítés, hogy legyen egy olyan beszéd platformja a gyerek irányában, amit a gyerek elfogad, amit a gyerek meghallgat, tehát olyan dolgokat mondjon leegyszerűsítve, olyan dolgokat mondjon, olyan dolgokról beszéljen a gyereknek, ami a gyereknek a világát érinti, tehát azokat a közösségi média platformokat, ahol napi 6-8 órát tölt a gyerkőc, tudsz, de mégis olyan tudást ad neki, amiről eddig nem tudott. Például a mögöttes gazdasági folyamatok, a hirdetéseknek a működése, ezek a manipulációs technológiák, és ilyeneket adunk a szülő kezébe, ilyen tudást, ilyen eszközöket, akkor van egy párbeszéd, amit el tud indítani a gyerek irányába, és a gyerek nem azt gondolja majd, hogy és nem azt fogja mondani a barátnőjének vagy a barátjának, hogy az a szüleim megint papoltak nekem, hanem azt fogja mesélni, hogy milyen érdekes dolgokat meséltek a szüleim arról a térről, amiben én érek, amiről nem is tudtam.
Hogyha már a szülő-gyermek kapcsolatnál vagyunk, az online térben kitekinthető alaphelyzetben a felnőttebbnek?
Én azt szoktam mondani az előadásaimban, és azt is szoktam kihangsúlyozni, hogy a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy a párhuzamos világban élő gyerekeket, akik ugye a digitális világ az egy párhuzamos világ, ők abban élnek, a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy azt gondoljuk, hogy mi majd ott irányíthatjuk őket, mi majd megmondhatjuk nekik, hogy ott mit csináljanak. Ugye ez lepattan róluk, már csak a koruk miatt is egy tinédzserről, de itt meg még inkább, mert úgy ugye arról beszélünk, hogy egy olyan világban él, amiről nekünk sokkal kevesebb fogalmunk van. Tehát én azt szoktam mondani, abban a világban a gyerek az egy digitális felnőtt. Tehát mi vagyunk a felnőttek a való életben, ő pedig a digitális világban egy digitális felnőtt. Míg régen ugye generációról generációra öröklődtek a jó tanácsok is, az intelmek, tudtak segíteni a nagyszülők, a szülőknek, a gyerekeknek, mert mindenki ugyanabban a világban élt, ugyanúgy futkosott lenne a grundon, ment bunkit építeni, akár is van volt az a nem tudom hány ismerőse, valamelyikkel játszottak, bicajoztak. Mindenki ismerte azt a világot, mert mindenki abban nőtt fel. Most van egy ilyen generációs szakad, hogy jött egy olyan világ, a virtuális világ, amit a mostani felnőttek nem ismernek. Tehát az, hogy valaki egy felnőtt mondjuk a Facebookon kiposztol egy képet, meg még beklikkel egy gombot, hogy akkor ne csak a Facebookra rakja ki, hanem az Instagramra is, az ugye nem közösségi média használat. Tehát a szülők ebből indulnak ki, de mondjuk hogy sokkal több van. Tehát egy ilyen platformok nagyon komplexek, egy csomó funkció van, a gyerekek azokat használják. Tehát summa summarum, arról beszélünk, hogy a gyerek abban a világban él, tök egyedül van ott, mert mi nem tudunk ott lenni mellette 0-24 órában. Tehát ami legjobb, amit tehetünk a gyerekkel, hogy olyan készségekkel, képességekkel ruházzuk fel, hogy a lehető legjobban képes legyen megvédeni magát abban a világban. És én, mint szülő, nekem ez a feladatom, hogy ezeket a képességeket átadjam neki, és ezekkel felruházzam őt.
Ha már szóba jött a közös játék és a közösen eltöltött idő, ugye régebb a grundon focizással, most vannak virtuális bandák, de ezzel kapcsolatban egy szomorúbb dologról kell beszéljünk, méghozzá a cyberbullyingról.
A cyberbullying az egy létező probléma, online zaklatás, online megfélemlítés, tehát a legjobban, ahogy meg lehet fogalmazni. Ez érinti egyébként a tinédzser korosztályt is, de ez már elindul ebben az általános iskola felső, sőt már az alsó tagozatban, de az 5.-6. osztályosoknál például ez egy ilyen kulcs dolog, amit oktatunk, a cyberbullying, mert a legtöbbször az a probléma, hogy ezek a gyerekek, akik cyberbullying helyzetbe, tehát egy online zaklatásos helyzetbe kerülnek, fel sem ismerik, hogy abban vannak. Tehát onnan kezdődik az egész dolog, hogy természetesnek veszik azt, hogy mondjuk őket folyamatosan egyfolytában az iskolában is, utána hazamegy otthon is a különböző platformokban, messenger csoportokban, amivel általában az iskolacsoportok vannak, akkor ott őt zaklatják, kicsúfolják, gúnyolják. Ugye a gyerekeknél ez egy természetes dolog, hogy a társaikat elkezdik csúfolni, csoportokba állnak, valakit kipécéznek maguknak. Ugye itt ezt ugye nem lehet megkerülni, tehát a cyberbullyingnak ugye a fizikai változat az a bullying, tehát az iskolai erőszak, meg a kinn az udvaron való összeállunk és valakit ellen megyünk, ugye ez egy létező dolog volt. Itt annyi történt most, hogy a közösségi média bejövetelével, ha ilyen helyzetbe kerül valaki és zaklatnak a társai, akkor az nem ér véget 2 órakor, amikor az iskola véget ér, mert utána folytatódik a különböző platformokon, egy képfeltöltésével, csúnya kommentek írásával, gúnyolásával, a másiknak a kinevetésével, és sajnos ez onnantól kezdve a gyereknek ezzel egyedül kell megküzdenie. De ha nem ismeri fel, akkor nem is tud megküzdeni, és itt jönnek ezek a dolgok, hogy egyre inkább romlanak a tanulmányi eredményei, szomorú lesz, depresszióba esik. Ha ezt nem veszük észre időben, akkor sajnos ez ugye komoly problémákat is okozhat.
Felnőtt korban milyen formái lehetnek az online zaklatásnak? Hiszen ez a probléma nem hiszem, hogy megszűnik az idő előre haladtával.
2 dolgot említenék, ami jellemző a fiatal felnőtteket, és azokon belül is a fiúkat. Nagyon népszerű, visszatérve itt a játékokhoz, ugye ezek az online hálózatos játékok, amiket játszanak. Ezeket különböző összeverbuválódott csapatokban egymás ellen játsszák, különböző ilyen típusú játékok vannak. Mindegyiknek az a sajátossága, hogy csapatokat alkotva egymás ellen játsz játszanak, harcolnak, és ott a csapatokban egymással beszélgetnek, tehát ennek van mindig egy ilyen kommunikációs konzolja, és akkor ott azt beszélnek, ott egymásnak mondanak dolgokat, tehát egy nagyon nagy része a kommunikációnak például ott zajlik, és ott ugye természetesen egy ilyen versenyhelyzetben, egy ilyen agresszív szituációban ott kijönnek az indulatok. Tehát ugye az egyik ilyen komoly feljövő terület az online játékok. Tehát ha valaki szülőnek van egy fiú gyermeke, aki mondjuk az iskola után órákra bezárkózik a szobájába, játszik a számítógépen, az nagy valószínűséggel ilyen játékokkal játszik. Tehát ez az egyik része. A másik része pedig, ami felnőtt korban, ami nagyon jellemző, az a munkahelyi zaklatás. Tehát, hogy ez nem ér véget, tehát azok az emberek, akik felnőnek, és akik mondjuk zaklatók voltak, vagy áldozattípusok és zaklatottak, azoknál ugyanez folytatódik a munkahelyen is tovább. Tehát jellemző is vannak erre statisztikák, hogy a munkahelyen is sokszor, ugye abban az adott környezetben, itt ugye multinacionális cégekről beszélünk, más kultúrákról, máshogy közelítenek emberek párkapcsolati témákban, és a közösségi média, meg a közösségi platformok ugye megkönnyítik ezeket a kapcsolattartásokat, és nem feltétlenül van mindenki figyelemmel a másikra, hogy ő neki mik az elvárási, vagy mi az ő kulturális környezete, és ebből sokszor adódnak problémák, hogy ugye itt zaklatás sok történnek, amit a másik nem gondol zaklatásnak, de mégis az.
Szóba jött az, hogy a gyermek hazamegy az iskolából, és 3-4 órát bezárkózik a szobájába, vagy akár még többet, vagy vacsora után megint visszamegy, és visszaül a számítógép elé, és ezt itt még hosszan lehetne sorolni az ilyen példákat. Ez már egyfajta függőség, a virtuális világtól való függőség, de ez hogyan alakul ki, és főleg hogyan lehet ellene harcolni?
Ezt én leginkább a játékfüggőséghez szoktam hasonlítani, tehát mondjuk egy kaszinós játékfüggőség, az ember megy, és akkor folyamatosan játszani kell. Ez szépen kialakul az évek során. Leginkább úgy alakul ki, hogy egy rossz mintát közvetítenek a szülők, mondjuk szeretnék, hogy a gyerek ne használja a telefon, de ők ugyanúgy használják minden szituációban. Tehát mondok egy példát, mondjuk leülünk a vacsora asztalhoz, és hozunk szabályokat, és azt mondjuk, hogy a vacsora asztalnál nincsen telefon. Kivéve apának, mert apa dolgozik, és apának, ha jön valami hívás, akkor neki fel kell venni. A gyerek ugye ezt a mintát látja, hogy neki szabad, ő ugyanezt a kivételt fogja alkalmazni majd a későbbiekben is. Tehát a gyereknél a követendő mint az egy nagyon fontos dolog. A másik, ami fontos, hogy igenis, hogy legyenek korlátok, különösen kiskortól kezdve, amikor megkapja azt a kütyüt. Nagyon sokan arra használják azt az adott telefont, meg az adott iPad-et, vagy egy adott okos készüléket, hogy a gyereket lecsendesítsék. Tehát, hogy kellene vele foglalkozni, és akkor ahelyett, hogy foglalkozni, akkor odarakok elé egy mesét, és akkor nézze, és akkor nincsen vele dolgom, akkor tudom végezni a tevékenységemet. És ez bizonyos keretek között rendben is van, meg ugye kell tanulnia, kell szokni ezt, de hogyha ez túl van tolva, és ez gyakorlatilag csak ezzel találkozik a gyerek, és folyamatosan ebben van, akkor egy olyan függőség alakul ki abban a dologban, hogy utána el akarom venni tőle, és akkor sírás van, akkor már csak azt akarja látni. Itt egy dolgot kell nagyon megérteni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy azok a játékok, azok a közösségi média platformok, azok a TikTok videók, azok az Instagram tartalmak, amiket a gyerekek látnak, az egy olyan erőteljes ingert jelent a gyerek számára, hogy mondjuk 5-10 másodpercenként történik valami, éri valami inger. Tehát egy nagyon ingergazdag környezetben van ott fent, és ha folyamatosan ebben van, és hogy ez túl van tolva, hogy ebben a környezetben állandóan, akkor ő neki utána, amikor elveszem tőle azt a készüléket, és kínálunk mondjuk az udvaron, és akkor ott játszani kéne, vagy biciklizni, az neki egy inger szegény környezetté válik nagyon, és nem tud magával mit kezdeni. Unja olyan, mint egy elvonási tünetek. Tehát amikor elvonjuk mondjuk a játékot, ami nagyon izgalmas, nagyon érdekes, itt pedig nem tud magával mit kezdeni, de lehetne hasonlítani a drogokhoz is, tehát amikor szépen az embertől elvonják, akkor ezekkel találkozik.
A közösségi média algoritmusairól még fogunk beszélgetni a későbbiekben, de azelőtt térjünk rá egy kicsit a képernyőidőre, hiszen ez lehet jó is, hogyha tudjuk megfelelően használni, de nagyon könnyen kialakíthatja a már említett függőséget.
Igen, a képernyőidő az az egyik kulcsa, vagy az egyik nagyon jó eszköze a tudatos internetezésnek. A közösségi média, a digitális tér nem egy ördögtől való dolog, tehát ugye ezt le kell szögezni, hogy itt nem arról szól mondjuk ez a fajta ismeretszélesítés, hogy ne csinálj semmit, gyere ki a közösségi médiából, ne használj internetet, mert függő leszel, nem erről szól. Arról szól, hogy okosan, tudatosan használjuk. A képernyőidő ennek egy jó eszköze, hogy a képernyőidő arról szól, hogy meg tudom nézni, hogy napi szinten mennyi percet, vagy leginkább órát használtam a telefonomat, de nem csak azt tudom megnézni, hogy mennyit használtam a telefonomat, hanem konkrét milyen eloszlásban, tehát melyik alkalmazással mennyi időt töltöttem. Tehát, hogyha valakinek a képernyőideje úgy néz ki, hogy az átlag képernyőidő 6-8 óra a gyerekeknél. Napi 6-8 óra. Annyit használja a telefonját. Ugye van különbség, mert hogyha ebből a 6-8 órából mondjuk 6 óra az TikTok, akkor azt nem mondhatjuk, hogy az egy értékesen eltöltött idő. Viszont, hogyha mondjuk a 6-8 órából jó pár óra mondjuk a házi feladat kapcsán mondjuk tartalmakat keresett, olyan anyagokat gyűjtött össze, amit utána egy prezentációban másnap az iskolában bemutatott, akkor az mindenképp egy értékes időnek tekinthető. Vagy ha megnézett egy olyan videót, egy olyan anyagot, ami ezt a munkáját segítette elő, vagy ha nem házi feladathoz, egyszerűen csak egy adott témában, ami érdekelte, vagy amiről hallott, ami tényleg utána akart nézni, abban megnéz egy-két videót, megnéz egy-két anyagot, elolvas egy-két cikket, ezek értékes idő. De a képernyőidő az pontosan ezért egy nagyon jó kontrolleszköz, mert látja az ember, hogy melyik alkalmazásban mennyi időt töltött. A gyerekek ezzel teljesen tisztában vannak egyébként. A legutóbbi képzésben mondta, amikor megkérdeztem őket, hogy ki van tisztában a képernyőidejével, és mindenki mondta, hogy tisztában vagyunk, de én például kikapcsoltam, mondta az egyik középiskolás lány, mert hogy annyira idegesített, hogy mennyi időt töltök a neten. Tehát ugye van ez a megoldás, meg van az, aki azt mondja, hogy jó, akkor tudatosan elkezdem mondjuk ezt akár csökkenteni, vagy bizonyos dolgoknál, amikor látom, hogy beszippant, amikor elragadja a figyelmemet, amire fel vannak építve ezek a platformok, akkor megpróbálok kijönni ebből a loopból, és akkor megpróbálok mondjuk egy másik tevékenységgel ezt helyettesíteni, és megpróbálom ezt a manipulációt, amit a technológiával hoznak a figyelmem elrablását, megpróbálom elkerülni.
Az online világnak, tehát kimondhatjuk, hogy van egy komoly befolyásoló szerepe is, de kit, mivel és hogyan tud befolyásolni? Hogyan befolyásolja a fiatalokat, a fiatal felnőtteket, a középkorú személyeket, illetve az időseket, hiszen tudjuk, hogy már az idősek is aktív részét képezik a különböző közösségi médiás felületeknek, vagy igenis a nagymama is már az interneten keresi meg a vasárnapi ebéd receptjét.
Ennél a kérdésnél azt szoktam kiemelni, amit a legfontosabbnak tartok, a gazdasági profit termelő mechanizmust, ami a közösségi média platformok mögött van. Ez a lényeg, ez az alfája, omegája a dolognak. Ez egy nagyon egyszerű képlettel bemutatható. Van egy véges figyelmünk, tehát a gyerekeink azok 3-5 platformot használnak, mi szülők mondjuk maximum 2-3 platformot használunk párhuzamosan. Az a 6-8 óra eltöltött idő, vagy a felnőtteknél valamivel kevesebb, mondjuk 3-4 óra eltöltött képernyőidő, az megoszlik ezek a platformok között, tehát ezt úgy is mondhatjuk, hogy ez egyfajta ilyen figyelemtorta, amelyikből a tortából mindegyik platform, amit használunk, mondjuk egy szeletet kivesz. Mondjuk a YouTube egy nagy szeletet, aztán Netflixezik mondjuk a gyerek, használ Messengert, meg még el szokott menni TikTokozni, és akkor ebből tevődik össze 6-8 óra. Ez a figyelme. Na most minden platform azt szeretné, amelyiket használja, ez a 3-5 platform közül, mindegyik azt szeretné, hogyha ott töltene több időt a gyerek, és nem a másikon. Mert amelyik platform a legtöbb időt tölti, oda fizetik a cégek a legtöbb hirdetési pénzt. Tehát ott hirdetnek a legtöbbet. Ez egy nagyon egyszerű matek, mert ha én egy terméket el akarok adni, és egy tinédzser a célcsoportom nekem, mondjuk egy új cipőt, amit legyártottunk, és a tinédzsereket akarom elérni, akkor hol fogom őket elérni? Hát azon a platformon, ahol a legtöbb időt töltik. Jelleg ez egyébként a TikTok. Most mondjuk, hogyha TikTokon töltik a legtöbb időt, akkor TikTokon fogok a legtöbbet hirdetni. A TikTokon viszont akkor töltenek a legtöbb időt a gyerek, hogyha a TikTok képes ott tartani őket, nagyon sokáig bent tartani az applikációban, hogy sok időt töltsenek el ott, és mondjuk adott esetben ne menjenek át a YouTube-ra, vagy ne menjenek el egy Netflix filmet megnézni, hanem maradjanak ott. Ezért ezek a platformok mögött működő algoritmusok, amelyeknek ez a feladatuk, hogy ott tartsák a figyelmünket, olyan tartalmakat ajánljanak nekem, olyan dolgokat mutassanak, ami miatt nem akarok onnan elmenni, azt is meg akarom nézni, még a következő videót is meg akarom nézni. Ezért ugye pontosan erre építik fel az egészet, hogy a figyelmünket elragadják. És ez az egész mögött az a gazdaság, profit maximalizáló, profit termelő modell, ami gyakorlatilag predesztinálja arra ezeket az applikációkat, hogy onnantól, hogy egy startupként elindultak, bejött egy kockázati tőke befektető, akkor onnantól kezdve nem az számít, hogy az eredeti cél, amire fel lett építve mondjuk, hogy egy értékes tartalmat csináljon, vagy egy jó kapcsolati hálóépítés, vagy egy olyan funkciótra jött létre, amire szükség van az embereknek, hanem onnantól azt fogják mondani, hogy oké, befektetett a kockázati tőke befektető ebbe, nem tudom, 10 millió dollárt, és az exit stratégiája kockázati tőke befektetőnek az, hogy 3 év múlva ki akar venni 100 milliót. És az, hogy ez meglegyen a 3 év alatt, megtermelje ezt a profitot, ahhoz különböző dolgokat kell tenni. Minél több ember tud gyűjteni, olyan tartalmakat, hirdetési pénzeket begyűjteni, ez ott kell lenni az embereknek, ez ott kell tartani őket, meg kell ragadni a figyelmét. Az elmúlt 10 évben ez a modell működik mögötte, és ebből a modellből termelnek, ez a Big Tech cég, amivel a beszélgetést indítottuk, 900 milliárd dollárt évente.
És ha már hirdetések, hogyan működnek az online hirdetések, illetve hogyan lehetnek annyira relevánsak, mint amennyire napjainkban ugye relevánsak tudnak lenni, hiszen pont az jelenik meg, pont akkor, amit meg szeretnénk venni, vagy valamilyen ahhoz hasonló kiegészítő termék.
Egyszerűsítve talán úgy lehet megérteni a legjobban, hogy bármi, amit csinálunk az online térben, akkor felmegyünk netezni, mi felnőttek is, meg gyerekek is, mindenhova, ahol netezünk, oda be vagyunk általában regisztrálva. Egy böngészőbe be vagyunk regisztrálva, tudja, hogy mi vagyunk ott, egy YouTube-on be vagyunk regisztrálva, webshopba be vagyunk regisztrálva, tehát általában mindenhol be tudnak azonosítani minket, különböző ilyen regisztrációk és sütik kukikon keresztül, hogy mi vagyunk azok. És innentől kezdve az algoritmus, ami a mesterséges intelligencia mögött működik, ugye a mesterséges intelligenciáról szoktunk már hallani, nem csak az önvezető autók rendelkeznek egyfajta mesterséges intelligenciával. Ezt úgy képzeljük el, hogy van mondjuk egy nagy központi agy, ami folyamatosan nézi azt, hogy én milyen videókat néztem meg, milyen webshopokra kattintottam, milyen cikkeket olvastam el, milyen témák érdekelnek engem, milyen terméket vásároltam meg adott esetben, miket használok, milyen játékokkal játszom az interneten. Tehát a lehető legtöbb és legszélesebb spektrumú adatot összegyűjtik rólunk, és ha ez az adatot össze tudták rólunk gyűjteni, és ez megvan, akkor minél több adat van, minél jobban ki tudják ezeket az adatokat elemezni, és egy mesterséges intelligencia az gyönyörűen ki tudja ezt elemezni. Az algoritmus összegyűjti az adatot, betölti a mesterséges intelligenciába, ki pontosan meg tudja mondani, hogy ha mondjuk a adott esetben én ott vagyok egy platformon, akkor melyik az a hirdetés, melyik pillanatban, milyen formában, ami engem a leginkább meg fog fogni, és ott fog tartani, és megragadja a figyelmemet, és adott esetben akár egy fogyasztói viselkedésre is ösztönöz, ami azt jelenti, hogy adott esetben elmegyek és megveszem egy webshopba.
Létezik egy kifejezés, digitális sarokpontok. De ezek mikre is vonatkoznak?
Digitális sarokpontok azok, amik a digitális térben, azok a mérföldkövek, azok a sarokpontok, amivel foglalkozni kell. Ezekből talán az egyik legfontosabb az információ. Tehát, hogy itt nagyon nagy mennyiségű információról beszélünk, ugye ez a digitális tér elhozta azt a világot, hogy annyi információ van, hogy nagyon nehéz benne tájékozódni. Tehát nagyon nehéz megtalálni, hogy mi az, ami releváns, mi az, ami a számomra a legfontosabb, mi az, ami számomra a leginkább értelmezhető. És ugye ezeket az információk nehezen elérhetők, kevés az embernek az ideje, ugye munka mellett, tehát nagyon nehéz egy adott témában tájékozódni. Tehát ez egy nagyon fontos sarokpont. Egy másik nagyon fontos sarokpont az a folyamatos fejlődése a digitális térben a közösségi média platformoknak. Tehát egy adott pillanatban van egy adott funkcionalitás, adott működése például egy Instagramnak vagy egy YouTube-nak, de ez folyamatosan változik. Ezeket folyamatosan követni kell, tehát nem lehet az, hogy megtanulok valamit, vagy képbe kerülök egy bizonyos dologgal, és akkor utána azt egy-két évig az megy, működik, mert nem működik egy-két évig, tehát ezek hónapok múlva változnak meg funkciók, változnak meg irányultságok, és ezek azok a sarokpontok, amiket egyszerűen ő követnem kell. A harmadik, amit én szoktam még mondani, ilyen sarokpont, az pedig, amiről az egész digitális önvédelem projekt szól, hogy nem működik, a kontrolláljuk a gyereket, és különböző szűrőszoftvereket állítunk be, meg elkérem a jelszavát, meg én is csatlakozom azokhoz a közösségi média platformokhoz, ahol ő ott van, és akkor látom, hogy ő milyen tartalmakat oszt meg, miként működik, nem működik. Tehát a gyerekek ezeket kikerülik. Kikerülik, privátá teszik a fiókjukat, létrehoznak egy alternatív Instagramot, egy harmadik Instagramot, amiről nem is tudunk. Tehát nem működik a kontroll. A kontroll helyett a tréning az, ami működik, a kontroll helyett az oktatás, ami működik, hogy olyan dolgokkal ruházon fel, olyan tudással, amivel ténylegesen valóban meg tudja védeni magát. A gyerekek ezeket alapban visszautasítják, és ezért szoktuk mondani, kontroll helyett tréning, ez a jó metódus.
A fiatalok a közösségi médiában rengeteg álhírrel is találkoznak. Ezek ellen hogyan tudnak harcolni, hiszen a fiatal a Facebookon vagy más közösségi médiás felületen megtalálja azt a hírt, és nagy valószínűséggel, hogyha elolvassa, elhiszi. Nem fogja még 3 vagy 4 forrásból leellenőrizni, hogy az valóban úgy van-e.
Nem csak a gyerekek, a felnőttek is egyébként. Ugye a mostani világban a sajnálatos ukrán háború kapcsán meg még inkább ugye most elég jól nyomon követhető, hogy hogy működik a dezinformáció mindkét fél oldalán, és ez hogy ölt testet a különböző fake news vagy álhírek formájában a közösségi média felületeken, illetve hírfelületeken, hírportálokon. Itt gyakorlatilag a gyerekeknél igazából azt a képességgel ruházzuk fel őket ezen a téren, hogy a legjellemzőbb, tehát az álhírekre legjellemző legfrissebb ismérveket tanítjuk meg nekik, ami alapján nagy valószínűséggel felismerik, hogy álhírről beszélünk. Tehát ilyenek ez a kültovább, hogy mindenki megtudja ezeket a dolgokat, vagy amikor látható benne, hogy mondjuk egy fordító programmal van fordítva, és mondjuk magyartalan az egész, az nagy valószínűséggel egy álhír, sok felkiáltójel van benne, sok felszólító módot használ, nem látszik szerző benne, aki az egészet ugye jegyzi, de azt nem lehet mondani, hogy ez alapján egészen biztosan fel tudjuk ismerni. Az a probléma ezzel, hogy még a mainstream, tehát a klasszikus média, tehát akik újságírásból jönnek, online is használnak ugye híreket és hírportálokat, és az embereket ugye ezzel a felvilágosítással, tehát ezekkel a hírekkel ellátják. Sokszor ők is belefutnak abba, hogy pedig ők szakmaberiek, hogy elhisznek, tehát igazából átverik őket egy hírrel, és azt hiszik, hogy tényleg az valós hír, és mondjuk az internetről keresve megtalálnak egy ilyen hírt, és utána azt lehozzák mondjuk az újságnak az online hírportálján. Onnantól kezdve az álhír, az már mindjárt hivatalossá válik, mert azt gondolják, hogy ami ott lejött abban a mainstream médiában, az biztos igaz. Közben mondjuk csak annyi történt, hogy az adott újságíró például még slendrián volt, és mondjuk nem nézett megfelelően utána a dolognak. Az álhír az meg jól el volt rejtve, vagy jól meg volt komponálva az egész, tehát egy jó átverés így tudott működni. Még egy nagyon jó dolog, amit kevesen tudnak, hogy most például ebben a ugye említett háborús helyzetben ugye nagyon sok kamukép kering, ami úgy kamukép mondjuk, hogy egy háborús képet ábrázol, de nem most történt, hanem mondjuk 5 évvel ezelőtt Szíriában. Mondok egy példát. Van a Google-nak, hogyha Google keresőt például az ember beüti, akkor a kereső zóna alatt át lehet váltani például képre, és a Google-nak van egy ilyen képkeresője, ahol mondjuk egy képet be tudok oda rakni, és a Google megnézi, hogy az a kép megjelente már valahol korábban, tehát a képet keresi. Például meg lehet nézni, hogy akkor most ez valóban ott történt, vagy pedig ez a képpel már máshol, más ilyen helyzetben hasonlóan volt már hír. Tehát ez például egy ilyen eszköz. Összességében azt lehet mondani az álhírekről, hogy iszonyatosan nehéz felismerni, és egyre szofisztikáltabb módszerekkel dolgoznak sajnos az álhírgyártók.
Milyen összefüggés van az emberi agy és a közösségi média működése között? Hiszen meglátásom szerint pont ez a kapcsolat teszi lehetővé, hogy a közösségi média és az online tér fenntartsa az emberek figyelmét.
Igen, tehát ez a manipulációs technológia, amiről ugye beszéltünk itt, az algoritmusok, a mesterséges intelligencia, az nagyon egyszerűen és nagyon leegyszerűsítve az agynak a sérülékenységeit, az agynak a gyengeségeit használja ki. Tehát itt, ha végig gondoljuk, ugye a jelenlegi tudatosságunk, az agyunk jelenlegi szintjén, ahol van, az ugye év ezredek alatt fejlődött ki. Tehát akkor jutottunk el erre a szintre, ugye az emberi fejlődésben. A számítógépet 46-ban találták fel, és eljutott közel most már, nincsen még 100 év, és eljutottunk már a mesterséges intelligenciának a korába, ahol már ténylegesen idézőjelben gondolkodó gépeket tudnak ugye gyártani, vagy gondolkodó algoritmusokat, akik egy bizonyos feladatra tökéletes megoldásokat tudnak hozni. Amit tudnak, és amit be van programozva, az az agynak a különböző sérülékenységei. Ezt látjuk, vagyis hát az agynak a különböző gyengeségei, inkább így fogalmaznék. Ezt látjuk, és ez szokott lenni az, amikor valaki, mondjuk átlag ember, napi 80-szor emeli fel a telefonját, anélkül, hogy ténylegesen fel akarná emelni, azért, mert automatikus reakció, hogy felemeli a telefonját. Miért? Mert mondjuk a zárolt képernyőn fényhatásokkal, vagy akár még egy ilyen kis rezgő hanggal is megjelenik egy üzenet. Az agy ezt úgy értékeli, például ilyen esetben, hogy valami történt, egyből bármilyen munkában is vagyok, oda kell figyelnem, ugye oda nézek, hogy jött valami üzenet, mert felvillant a képernyőn. Biztos fontos, biztos olyan üzenet lehet, tehát megnézem, elkezdek vele foglalkozni, ahogy rákattintok, rögtön beléptem az applikációba, már a figyelmet meg is ragadtam. A másik dolog, amit nagyon szépen kihasználnak, az, hogy az agy bizonyos típusú történéseket előnyben részesít. Tehát ami a számára veszélyt jelent, vagy veszélyesnek ítéli meg, azokat priorizálja. Ezek a tipikusan olyan dolgok, mint például valaki fel tudja ítézni most, hogy a, mondjuk egy Facebook vagy Instagram applikációnál is, hogy van fenn egy kis buborék, amiben van egy szám, hogy jelzi, hogy hány olvasatlan üzenetem van, és az a buborék következésképpen piros. Tehát a piros például a veszély színét jelenti, az ott levő szám, hogy még 3 üzenetem van, az ugye a kíváncsiságunkra hajaz, tehát hogy az agy mindenképpen meg akarja nézni, egyfajta jutalom, hogy bemegyek, megnézem, hogy mi történt ott, ki az, aki írt nekem, nem tudom azt mondani, hogy majd 2 nap múlva megnézem, mindenképpen oda akarjuk, meg akarom nézni ezt a dolgot.
Zárjuk a beszélgetésünket talán az egyik legnehezebb kérdéssel. Mi a megoldás arra, hogy ne legyünk függők, hogy ne szolgáltassuk ki magunkat, és ami talán a legeslegfontosabb, ne legyünk internetes zaklatás áldozatai sem?
Nincsen rá egy egyszerű megoldás erre a komplex problémára. Tehát ezt mindig meg szokták kérdezni, hogy mi a megoldás. Nincsen egy ilyen varázskapszula, amit beveszek, és akkor azzal minden tudás az enyém, és onnantól kezdve tökéletesen tudok ebben az iparágban, vagy ebben a közösségi térben, vagy digitális térben mozogni. Ez egy összetett probléma, amire csak és kizárólag összetett megoldások vannak, és inkább folyamatok, amiket el kell indítani a megfelelő korban a gyereknél. Tehát itt a szabályokról beszélünk, az, hogy a szülők is rádöbbenjenek arra, hogy mindenki függő valamilyen mértékig. De hát amikor megkérdezem a szülőket arról, hogy mondjuk ki az, aki a telefonjával fekszik, az utolsó dolog, amit csinál a telefonja, beállítja mondjuk rajta az ébresztést, még megnézi az üzeneteit, reggel felkelünk, álmos szemmel, az első dolog, hogy kinyitjuk a telefont, és nézzük meg, és már szippant be. Ez egy függőség. Szoktam kérdezni, a gyerekeknél ugye esélytelen, de a szülőknél is egyébként, hogy keljél fel reggel mondjuk, és egy órán keresztül ne nézd meg a telefonodat. Vidd magaddal, de ne nézd meg, hogy jött-e rá valami üzenet. Ugye nagyon nehéz megtenni, mert az embernek ott van, hogy akkor kiírhatott nekem, mi történhetett, van-e valami fontos dolog. Általában nincs egyébként, de meg kell néznem, tehát hogy ez egy függőségnek egyfajta szintje. Tehát én azt szoktam mondani, hogy amit tehetünk az egyik, hogy ezekről, amikről most beszéltünk itt a rádióban is, tehát ezeket az ismereteinket szélesítsük, tehát legyünk, bármennyire is elcsépelten hangzik, de legyünk igenis tudatosabbak, tehát tudjuk, hogy mi miért történik, legyünk képben, hogy a függőség hogy alakul ki, miként működik ez a manipulációs technológia, azzal már egy nagy lépést tettünk, azzal, hogy felismerem, hogy tudom, hogy működik, azzal már akár ilyen kis lépésekkel is, de tudok ellene tenni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A másik, hogy hozzunk szabályokat. Tehát például ugye nem csak a gyerekeknél probléma, hogy amikor a házi feladatot írja, ott van mellette a telefon, és mondjuk egy percenként, amikor beesik valami üzenet a zárolt képernyőre, az elvonja a figyelmét. Nem lehet koncentrált munkát végezni. A felnőtteknél ugyanez van, dolgozom a gép előtt, és folyamatosan jönnek be, esnek be, pittyeg az üzenet, akkor nem tudom elvégezni azt a munkát. Tehát vannak ezek a ne zavarjanak funkciók, le tudom állítani az üzeneteket, hogy bejöjjenek azokban az időszakokban, amikor koncentrált munkát akarok végezni, és ez például egy nagyon jó eszköz tud lenni. Ha valami fontos, valami gond van, hívások be tudnak jönni. Tehát ha valami gond van, és olyan fontos, prioritást élvező dolgok úgyis fel fognak hívni abban az esetben, az üzeneteket meg tudom nézni később is. Másik eszköz, amit szoktunk alkalmazni, hogy üljünk le a vacsoraasztalhoz, és senki ne használjon telefont. Ez egy jó minta, a szülőnél is a gyerek megtanulja, hogy igenis ez van. Szabjunk határokat, korlátokat, hogy mennyi percet vagy órát használhatja mondjuk az adott kütyüt a gyerkőc. 4-5 éves korban mennyit mesét nézhet, mennyit használhatja. Szokja meg, hogy megkapja az eszközt, de nem végtelen használati mód, nem lehet visszaélni vele, tehát egy bizonyos ideig használhatja csak, és egyébként meg más dolgokat kelljen még csinálnia. Aztán szoktuk azt mondani még, hogy jó kis hack igazából, hozunk létre egy ilyen központi töltőállomást a lakásban, és ne legyen sehol máshol töltő, se a szobában, sehol, csak mondjuk a konyhában, a pulton, ott legyen mondjuk 4-5 töltőkábel, amire rá lehet rakni a kütyüket, a telefonokat, az iPad-et, bármit, és ott lehessen csak tölteni, nem vihetem be a szobába, reggel nem azzal ébredek, hanem ott van, és az a töltő, amit használok. A gyerekeknél szokott, amikor ezeket így végezettől, amikor ezt szoktuk mondani, hogy hát persze, de akkor hogy kelek fel reggel? Ugye az ébresztőt a telefonomon állítom be, nem fogod érni a suliba, miként tudom ezt megtenni? Hát nagyon szuper ébresztő órák vannak, ami nem a telefonban, hanem különálló ébresztő órák, ami a napnak a fényhatásokat úgy hozza úgy reggel, hogy elkezdi mondjuk egy ilyen 20 perc alatt világosságot csinál a szobában, mint a felkelt volna a nap. Tehát, hogy megvan még az alvás ciklusban is, úgy hozza ki a gyereket, hogy normálisan tud például felkelni. Nagyon jól működő dolgok, és nagyon jól tudják helyettesíteni az adott telefont.
Ákos, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Pölt Ákos digitális önvédelmi szakértőnek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt, Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.